Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Az 50. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket.
Az erős Isten, Uramnak Ura, szól és e földet, mint felőrébb nyak. Támad a trón is, a fenyészetről, nagy szépséget a Sion hegyéről. Eljő az Isten, ő fényességében, semmit el nem hallgat ítéletében.
Lehet, hogy rosszul írtam.
Miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet, ahogy sűrűsödnek itt az események körülöttünk, úgy érezzük, hogy át vagyunk szőve különböző program ajánlatokkal, amelyel, ha lelket nem is, de ugye szavazatot azért próbálnak megszerezni, vagy menteni. Mi most nem tesszük oda magunk keresztény programját, és azt mondjuk, hogy hát ez is egy kínálat a sok közül, hanem azt nézzük meg, hogy mi az, amit a keresztség parancsában Jézus elmond, illetve amire felszólítja az övéit, és ez minden programon túl, előtt, utána és fölött az érvényes parancs. Nézzük meg tehát egyszerűen ezt a úgynevezett missziói vagy keresztelői parancsot. Azt mondja Jézus, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. De mielőtt bármit parancsba adok, előtte világossá kell tenni, hogy mi az autoritás alapja, a tekintélynek, mi is az alapja. És én azt gondolom, hogy mert nagyon fontos ma, ahol ez a hatalmi vetélkedések szüntelenül a szemünk előtt zajlanak, hogy a keresztény ember az pontosan tudja, hogy Krisztusé a hatalom, mi pedig az ő gyermekei vagyunk. Adatott ez a hatalom, ez azt jelenti, hogy nem kiharcolta magának, hanem felülről kapta, az Isten hatalmáról van itt szó. Így mondja a János 13-ban, és ez fontos, hogy éppen ott mondja Jézus, hogy, vagy illetve az ige Jézusról, hogy tudván Jézus, hogy az Atya mindent az ő hatalmába adott. Mikor mondja ezt? A lábmosásnál. És itt ezt kell nekünk megérteni, hogy ez a minden hatalom, amelyik valóban felette van minden másnak, csodálatos alázattal kapcsolódik össze, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát. A keresztény ember így szemléli a hatalom kértését, az alázatnak és a hatalomnak ez a harmóniája, együttléte. De azért világos, hogy a hatalom, mármint a Krisztus hatalma nem játék, nem csúfság tárgya, és a szuverén Isten, a hatalmas Isten döntése az, hogy mikor vet véget annak, hogyha valaki hiába veszi szájára az ő nevét. Tehát ezzel az erővel, ezzel a szellemi forrással indulnak a tanítványok, és ezzel van jelen, csak is ezzel lehet. Minden hatalom nékem adatott, és ezt akkor mondja Jézus, illetve akkor emeli ki az írás, amikor éppen megmossa a tanítványok lábát. Aztán nézzük meg a kulcs szavakat, tegyetek tanítványán minden népeket. Heidelbergi Kárté ezt nagyon világosan fogalmazza meg, és ez nagyon ismert is, ez a bizonyos 54. kérdés az egyházról, akkor azt mondja, Isten fia világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, az ő igéje és szent lelke által az igaz hit egységében az egész emberi nemzetségből kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. Krisztus egyháza tehát nem ismer különbségeket. A gyülekezetben, az egyházban nem lehetnek törésvonalak, társadalmi, kulturális vagy bármilyen fajta törésvonalak nem lehetnek a gyülekezetben, mert az egész emberi nemzetségből gyűjti magának egybe. Testvér és felebarát az, aki Krisztust követi, vagy segítségre szorul, ahogy ezt ugye az irgalmas samaritánusnál megtanultuk. Hogyan lesz valaki a keresztény egyház tagja? De megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, mondja parancs. Nyelvtanilag ezt így kell érteni, hogy nevébe keresztelni, ez nem egy pontatlanság, hanem azt jelenti, hogy mintegy az ő nevébe, tehát a Szent Háromság Istennek ebbe a csodálatos, titokzatos közösségébe belekeresztelem, beleiktatom. Az Isten szíve kinyílik és befogadja ezt a gyermeket az ő belső világába. Tehát amikor keresztelünk, akkor ilyen kicsit magyartalanul, de belekeresztelünk a Szent Háromság Istennek a nevébe, ami az ő személyét jelenti. Tehát ezzel a csodálatos Istennel van dolgunk, ki teremtő, gondviselő atyánk, megváltó Istenünk, aki önmagát adta érettünk, és aki bennünk lakozik az ő lelki által, és vezetés erőt. Tehát ez az egyház gazdagsága. Nem kívülről szemléli az Istent, hanem közösségben van vele, mégpedig a legszorosabban. Tanítván őket, mondja. Tanítás az nem puszta ismeretközlés, hanem mindig növekedés, kibontakozás és szüntelen újulás. Az Isten kibontakozó ismeretében lesz a gyermeknek is kibontakozó személyisége. Nem lezáródik már egész fiatal korban, hanem növekedik az ő személyisége. Növekedjetek mindenestől abban, aki a fő, mondja az írás, vagy hatalmasan megerősödve belső emberbe. És aztán magáról a parancsról tudnék, Jézus mindezt nem kéri, hanem parancsolja. De ez nagyon-nagyon fontos dolog. Nem azt mondja, hogy ha van kedved, akkor kövess engem. Ha éppen arra gondolatra jutottál, akkor higgyél. Nem ezt mondja, hogy megparancsolja. Az ő parancsai egyértelműek, és ezt kell tanítani a gyermeknek is. Egyértelmű, világos parancsokat. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy tudja azt, hogy miről van szó. Tudja azt, hogy hol vannak a határok. Ha úgy tetszik, tudja azt, hogy mik a normák. De nagyon fontos, és itt jön a lényeg a végén, hogy íme én ti veletek vagyok. Ez azt jelenti, hogy a döntő mégis a parancsnok személye. Aki pedagógus, az pontosan tudja, de a szülők is, hogy a gyereknek egy tantárgyhoz való viszonya, az arról szól, hogy milyen a viszonya a tanárhoz. De azt mondja, hogy nem értek a matematikához, akkor nem jó, nem szereti a matek tanárját. És így tovább. Tehát miről van szó? Amilyen a tanító a parancsnok, olyan a gyermek viszonya a tárgyhoz. Azzal kezdtem, hogy Jézus megmosta a tanítványok lábát, és úgy volt parancsnok. Azt jelenti, hogy ő ilyen 100%-osan hiteles, olyan parancsnok, akiért tűzbe mentek, és ma is sokan tűzbe mennek a szószoros értelmében is az ő követői. Tehát a gyermek akkor fogja elfogadni mindezt, megbeszéltük a keresztelői előkészítőn, ha az, mondjuk így, hogy az alparancsnokok, szülők, keresztülők abszolút hitelesek. Ha olyan parancsnokok, akiért tűzbe megy a gyermek, és azt mondja, hogy igen, az igazság nálad van, mert éled. Hát ezt tanulni kell szülőnek is, keresztülőnek is. Az, hogy a gyermek rajta keresztül fog azonosulni azzal, amit szeretne megtanítani, amit szeretne neki parancsba adni. És mindarra, amire most fogadalmat tesznek. Hogy ez így lehessen, gyertek, hallgassuk meg a szülők-keresztülők fogadalom tételét. Kérem a testvéreket akkor, hogy álljunk fel, és megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kicsi gyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről a konfirmációban. Feleljék, ígérik, ígérjük. Hallotta Isten és hallotta ember szent fogadalom tételt. Most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezeket a gyermekeket. Megköszönjük, hogy fontos lett a szüleik, családjuk számára az, hogy elhozzák ide, fölajánlják az ő életüket neked, és mi hálát adunk azért, hogy te már mindent előkészítettél, hogy nyitva van az út te hozzád,
te ismeretedre, és benne az ő életüknek kibontakozására, gazdagodására. Köszönjük, hogy megőrizted őket szüleinkkel együtt. Köszönjük, hogy annyi minden van előttük, amit a te vezetéseddel megkaphatnak, megragadhatnak, melyben átélhetik a te világodnak szépségét. Kérünk, hogy őrizd meg őket, légy az ő pásztoruk, légy az ő útmutatójuk, akik majd egyszer megismerik a te szeretetedet a Krisztus Jézusban. Így áld meg őket, és a te ígéreteid így teljesedjenek az ő életükben. Amen.
Szilárd, én téged keresztelek az Atyának, Fiúnak, és a Szentlélek szent lelkének.
Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az megírva található Máté evangélium a 25. részében, a 31. verstől a 45. versig terjedő ige szakaszban. Bibliaolvasó kalauzunk szerint mai napra kijelölt igét hallgassuk. A hosszabb ige szakaszra tekintettel üljön le a gyülekezet.
Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Oda gyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felül, a kecskéket pedig bal keze felül állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felül állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogatatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik, bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyen is, a legkisebb atyánkéi közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adhatok ennem, szomjaztam, és nem adhatok innom, jövény voltam, és nem fogadhatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogathatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel, a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Eddig Isten igéje.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, megvalljuk azt, hogy Te vagy az Úr mindenek felett. Tiéd minden hatalom és dicsőség, nálad van az igazság. És megvalljuk neked azt, hogy bizony mi zavarban vagyunk olyankor, amikor a Te igédet hallgatjuk. Zavarban vagyunk olyankor, amikor érezzük magunkon a Te szent tekintetedet, ahogyan vizsgálod a mi életünket. Bizony nehéz válaszolni a számunk kérésekre, nehéz nekünk veled szembenézni sokszor és a Te ígéddel, hiszen úgy érezzük, hogy annyira mélyen ismersz és látsz minket, hogy el kellene rejtőznünk előled, el kellene menekülnünk előled, hogy nehogy meglásd a mi bűneinket, mulasztásainkat, a mi rossz gondolatainkat és érzéseinket. Most kérünk, hogy Te bocsáss meg nekünk ezeket, és kérünk, Te tégy minket bátorrá és készé arra, hogy engedjük, hogy a Te szent lelked és igéd által megvizsgálj minket. Vizsgálj meg minket, Urunk! Mutasd meg, hogy van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj minket az örökkévalóság útján. Kérünk, hogy a Te szent lelked által segíts meg minket, hogy ezen a mai Isten tiszteleten tudjuk megismerni a Te végtelen kegyelmedet, tudjuk megismerni önmagunkat, és láthassuk meg azt, hogy mivé válhatunk, kivé válhatunk a veled való közösségben. Kérünk, hogy Jézus Krisztusért, ami Urunkért, hallgass meg minket, és szenteld meg ezt az Isten tiszteletet. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket az Úr asztalához jöjjenek. Jó, próbáljunk azért kört alkotni, ha sikerül. Jó. Áldás, békesség! Vajon miért kell jót tennünk? Miért nem tehetünk azt, amit akarunk? Miért kell mindig jónak lenni? Talán azért, mert jutalmat kapunk, értem? Vagy azért, hogy elkerüljük a büntetést, ami várhatna ránk, hogyha rosszat tennénk? Ugye ezek nehéz kérdések. Valahol mindegyik bennünk van olyankor, amikor döntenünk kell egy helyzetben, hogy jót vagy rosszat tegyünk. De mi van olyankor, amikor valaki próbál jót tenni, és mégis újra és újra büntetést kap? Mégis valahogy mindig rajta csattan az ostor. Egy nagyon híres regény Viktor Hugónak a Nyomorultak című regényében, amit majd gimnáziumban olvashatok, ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Van egy férfi, aki próbált jól élni, de olyan korszakban élt, amikor nem tudott boldogulni, csak úgy, hogy kenyeret lopott, hogy ne haljanak éhen. És emiatt utolérte a büntetést, azért, mert kenyeret lopott. És miután éveket börtönben töltött, Utána azt gondolta, hogy most már minden mindegy, most már úgyis őt rossznak gondolják, most már nem kell a jóságra törekednie. És eljutott egy pap házába, ahol rabolni kezdett, és ellopta például az ezüst gyertyatartókat. De hamarosan utolérte őt a büntetés, és szembesítették a pappal, ott voltak nála a bizonyítékok is. És miközben ott állt, és gondolhatta magában, hogy most kerültem ki a börtönből, és már mehetek is vissza, akkor nagyon megdöbbentő dolgot hallott. Azt mondta ugyanis a pap, hogy azokat a holmikat, az ezüst gyertyatartókat ő ajándékozta ennek a férfinek. Nem lopott tőle semmit, ajándékba kapta. És ez a férfi ezen úgy megdöbbent, hogy végre jósággal is találkozik, végre szeretettel is találkozik, hogy megváltozott az élete. Az a kérdés, hogy vajon mi miért akarunk jót tenni? Azért, mert jutalmat kapunk, vagy azért, mert megbüntetnek, vagy pedig azért akarunk jót tenni, mert szeretnek minket, mert mi szerethetjük a szüleinket, testvéreinket, barátainkat, és sokkal jobb érzés az, amikor jót tehetünk. Nagyon fontos lenne azt megtanulni ezen a mai napon, hogy az ösztönözzön minket a szeretetre, hogy gondoskodjunk azokról, akik bajban vannak, hogy segítsük azokat, akik segítségre szorulnak, vigasztaljuk a szomorúakat. Az ösztönözzön minket erre, hogy szeret minket az Isten, szeretnek emberek, és mi is szerethetünk. Ebben erősítse meg titeket is az Isten. Áldás, békesség! Az igehirdetésre készülve énekeljük a 180. dicséretet. Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, a Zsoltárok könyvéből olvasom a 43. Zsoltár első versének az első felét. Ítélj meg engem, ó Isten! Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Egyházi évünk rendje szerint ma Böjt 5. vasárnapja, a Judika vasárnapja van. Mit jelent ez? Éppen azt, amit a Zsoltárból hallottunk. Ítélj meg engem, Uram! Ez a vasárnap annak az alkalma, így a virágvasárnapra, a nagy hétre készülve, hogy önvizsgálatot tartsunk Isten igéjének, Szent Lelkének a segítségével. Ítélj meg engem, Uram! Ítéletre jelentkezik a Zsoltáros. Felkéri, szinte felszólítja Istent, hogy hozzon ítéletet az ügyében. Első hallásra ez a cselekedet bolondságnak tűnhet, hiszen még a kritikát is nagyon nehezen viseljük. Azt, amikor tudjuk, hogy értékelnek minket, értékelik a tanulmányunkat, a munkánkat, értékeli valaki az életünket, a magatartásunkat, ez nagyon nehéz helyzetbe hoz minket, kényelmetlenül érezzük magunkat. És akkor megjelenik előttünk egy ember, aki ott van a vádlottak padján, és amikor a bíró kimondja az ítéletet, akkor ő súlyosbításért jelentkezik. Azt kéri, hogy kérem, büntessenek meg, kérem, ítéljenek el, kérem, hozzanak az ügyembe ítéletet, mert vétkeztem. Azt mondhatnánk, hogy ez az ember vagy beteg, vagy megőrült, mindazok során, amik történtek vele és amiket tett. Megzavarodott a lelkiismeret furdalástól. Vajon erről van-e szó ebben a Zsoltárban? Vagy a másik gondolat talán az, hogy ez az ember éppen, hogy nem azt várja az Istentől, hogy elítélje őt, hogy megítélje az ő tetteit, hanem azt várja tudatában az ő igazságának, az ő jóságának, az ő tökéletességének, hogy végre Isten is bólintson rá erre, és mindenki előtt nyilvánítsa ki azt, hogy ő igenis egy tökéletes, szent életű, nagyon komoly ember. És igazából azért kérim, hogy az Isten hozzon ítéletet az ügyében, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá válhassék az ő ártatlansága. Ezt a Zsoltát nagyon nehéz megérteni. Nem csak azért, mert rögtön első hallásra ilyen gondolatok fogalmazódnak meg bennünk, hanem mert ezzel már a fordítók is nagy bajban voltak. A beköszöntő ige így hangzott, szolgáltass nekem igazságot, Istenem. Ez az új fordításban a 43. Zsoltár első verse. A régi fordítás szerint ítélj meg engem, Uram. Most vajon mi a helyes értelmezése ennek az igének? Miről van itt szó? A Zsoltárok könyve és az Ószövetség tele van olyan énekekkel, imádságokkal, olyan igékkel, ahol a hívő ember szinte dicsőíti Isten az igazságossága és bölcs ítélete miatt. Sőt, azért könyörögnek az emberek, hogy Isten ítélkezzen, Isten jöjjön és mutassa meg magát és az ő hatalmát. Az 50. Zsoltár, amit énekeltünk, szintén így egy csodálatos képet mutat arról, amikor Isten megjelenik és mindent megítél. A Prédikátor könyve így fejeződik be, Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az. Szinte örvendező, diadalmas hangon szólalnak meg ezek az igék. Eljön az Isten, és vele együtt az ő ítélete is. Semmit nem hallgat el az ő ítéletében. Amikor pedig az új szövetségi igéket olvassuk, ahogyan a lekcióban is hallhattuk, Jézus második visszajöveteléről szóló igéket, akkor ugyan ott van szintén ez az öröm, az Istennel való találkozás öröme, Jézus Krisztus dicsőségének mindenki előtt történő megnyilvánulása, ugyanakkor ott a félelem, a rettegés, az az érzés, hogy jön a harag napja lánggal. És egyre inkább félelemmel gondolunk erre. Akkor, amikor ezt a kifejezést halljuk, hogy ítélet, akkor közelebb áll hozzánk ezzel kapcsolatban a rettegés, a bizonytalanság, sok-sok kérdés és kétség a saját sorsunkkal, a szeretteink sorsával kapcsolatban. Nem csak a Szentírásban olvashatunk nagyon sokat az ítéletről, hanem mindennapjainkban is gyakran foglalkoztat minket ez a kérdés. Hiszen ha nem is megyünk a bíróságra, de emberi kapcsolatainkban hamar oda kerülünk vagy a vádló, vagy a vádlott, vagy a bíró székébe. És ugyanakkor az irodalomból a balladák, regények, dokumentumfilmek, filmek, újságcikkek foglalkoznak nagyon sokat a témával, amiket megismerünk, amin gondolkodunk, amin akár rágódunk is. És bizony éppen olyan bonyolult és nehezen érthető sokszor egy adott szituációban az igazság kérdése, mint a felolvasott 43. Zsoltárból. Hiszen annyira másképpen ítélünk meg egy cselekedetet, hogyha különböző szempontokból vizsgáljuk. Hogyha a kárvallott vagy az áldozat oldalán állunk, akkor soha nem elég súlyos az ítélet, amit a másik kaphat vagy kap. Akkor mindig fellebbeznénk súlyosbításért, hiszen a vesztesség, amit elszenvedtünk, nincs arányban az elkövető büntetésével. Szívesebben vállalnánk inkább mi magunk az ítélkezést akkor, amikor egy szerettünk vagy barátunk bajba kerül, és a védelmére kelünk nagyon gyorsan, és azt gondoljuk, hogy mi aztán igazán rendet tudnánk csinálni ebben az ügyben.
Persze, ez sokszor csak addig van így, amíg tényleg nem ültetnek minket a bírói székben. Hogyha valakinek tényleg döntenie, ítélnie kell egy helyzetben, akkor egyrészt nagy kísértés lehet a hatalmi pozíció, hogy ezzel akár vissza is élhet az ember, hogy mások sorsa van a kezében, hogy dönthetek, ítélkezhetek mások felett, de amikor tényleg dönteni kell, és valaki komolyan gondolja a döntést egy vitás ügyben, mérlegel, akkor inkább elhárítaná ezt a felelősséget. Mi is inkább levetnénk akkor a bírói talált, és azt mondanánk, hogy én megismertem mindkét oldalt, mindenkinek igaza van, én nem tudok dönteni ebben az ügyben. Nehéz pártatlannak lenni ugyanakkor nagyon sokszor, hiszen még hogyha egy könyvet olvasunk, vagy filmet nézünk is, akár egy bűnözővel is együtt tudunk érteni, és együtt érezni, hogyha úgy állítja be a rendező az ő magatartását. És mi a helyzet akkor, amikor mi magunk vagyunk a vádlottak padján, amikor nekünk mondanak valamit, vagy rólunk mondanak valamit, igazoljuk magunkat, és kérjük a felmentést, meg hogy vegyék figyelembe az enyhítő körülményeket. Vagy a másik eset az, amikor összetörve a lelkiismeret furdalás miatt szeretnénk visszamenni az időbe, jóvá tenni azt a rosszat, amit elkövettünk, szeretnénk megváltoztatni a megváltozhatatlant, és a ballada szerinti Ágnes asszonyként átélnénk azt, hogy a legsúlyosabb büntetés sem elég a vezeklésre, hogy valaha jóvá tegyük azt, amit elkövettünk. Sajnos megint ott van a súlyos, elfogadhatatlan helyzet, amikor esetleg mi magunk fellebeznénk súlyosbításért, hogy valamilyen módon enyhüljön a teher, a lelkiismeret furdalás, ami annyira szorít minket. És milyen szörnyű, amikor valaki azt kell megélje, hogy elkövettem valamit, és nincs feloldozása számomra. Akár peres ügyekről, igazságszolgáltatásról van szó, az emberek jogairól, akár családi vitákról, amikor talán úgy érezzük, hogy vagy mindkét félnek igaza van, vagy egyiknek sincs igaza, vagy csak részigazságok vannak. A történelem is, az emberi tapasztalataink is azt mutatják, hogy a jó és a rossz megítéléséhez kevesek vagyunk. Nagyon gyengék vagyunk ebben a helyzetben. Próbálkozunk talán, de oda jutunk nagyon sokszor, ami Katona József bánkbányának és sok-sok szép irodalmi alkotásnak is fontos kérdése, hogy hogyan ítélkezhet az, aki milliókat rabol, afelett, akit a szükség garast rabolni kényszerített. Azt tapasztaljuk az igazságosság kérdésében, az ítélkezés kérdésében, hogy valami mindig hiányzik, hogy valahogy nem vagyunk hitelesek, sem a vádlott szerepében sokszor, sem a védőügyvéd szerepében, a bíró szerepében pedig talán legkevésbé. Bár talán tettegünk magunknak, hogy ez így van, mert mi korrektek vagyunk, de újra és újra meg kell tapasztalnunk ennek az ellenkezőjét. Az elégedetlenség, a hiányérzet mindig ott marad. A felolvasott igénk két lehetőséget is bemutat a két fordítás szerint. Az egyik lehetőség a Károli fordítás szerint egy lehajtott fejű ember áll szégyenkezve, és mégis reménykedve az Isten előtt, várva az Isten irgalmát és bocsánatát. Az új fordítás szerint pedig talán úgy érthetnénk, hogy egy kihúzott derekú, igazságosságában megbántott, az igazságtalanság miatt szenvedő kéri, szinte követeli jussát az Istentől. Ha negatívan állunk a kérdéshez a Zsoltár olvasása során, akkor azt gondolhatjuk továbbra is, hogy a zsoltáros vagy bolond, vagy pedig nem őszinte, mert csak a látszatra épít és a saját igazságában gyönyörködik. Hiszen ki akarná őszintén azt, hogy elítéljék, pláne, hogy Isten ítélkezzen felette. Pont azt akarjuk mindannyian, hogy felmentsenek, hogy megbocsássanak, hogy irgalmazzanak nekünk. A 43. Zsoltár valószínűleg összetartozott az azt megelőző 42. Zsoltárral, hiszen szinte refrénként ismétlődik ebben is az a néhány mondat, ami a 42. Zsoltárban. Miért csüggettel lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az én szabadítomnak és Istenemnek. Isten népétől, a szent templomtól távol, Istentől elhagyatva azt kell átélje a zsoltárírő, hogy úgy vádolják őt azzal, hogy az Isten sem törődik vele, mint hogyha a csontjai tördelné valaki. Bajban van, úgy érzi, a hullámok összecsapnak a feje felett, vágyolik az Isten után, vágyolik az Isten segítsége, irgalma után, és közben azt tapasztalja, hogy várat még a segítség, azt tapasztalja, hogy ami benne is óriási kérdésként ott van, hogy tényleg elhagyott engem az Isten, azt mondják neki a környezetében levő emberek, és tényleg azt gondolja talán, hogy ez az igaz. Nagyon magányos, mert emberektől és Istentől is elhagyott. Ahogy a magányos mindenki, akit bármilyen ügyben vádolnak, mint a bűnös asszony, akit Jézus elé visznek, hogy megkövethessék őt. Mindenki bántja, elítéli, és ő mit tesz? Azt mondja, csak rád várok, Uram. Miközben rosszakat mondanak róla, miközben még én saját magam is talán vádolom magamat. A másik pillanatban pedig azt gondolom, hogy hogy lehetséges ez, amikor én nem tettem semmi szörnyűséget, és mégis a büntetésben van részem. Akkor is csak rád várok, Uram, és benned reménykedem. Miért? Amikor Isten még inkább elítélhet, mint az emberek, amikor azt mondhatja, hogy igen, ezzel és ezzel vádolnak. Hát ennél én még sokkal több bűnödet és nyomorúságodat ismerem. Sokkal bűnösebb vagy, mint amilyennek mondanak, és hogyha azt tudnák rólad, amilyen igazából vagy a szíved mélyén, akkor még inkább vádolhatnának téged. Miért menekül a zsoltáros mégis Istenhez? Miért várja mégis az Isten segítségét? Mert tudja, hogy ő biztosan igazságos. Ő ismeri a szívnek a legelrejtettebb titkait is. Ő mindent tud, minden körülményt. Ő tökéletesen ismer minket, és ő igazságos lesz. De nem csak ezt tudja, hanem azt is, hogy egyedül ő az, aki kegyelmes. Egyedül ő az, aki feloldozást is adhat. Nem csak arról van szó, hogy látja a vétkeinket, és fejünkre olvashatja, hanem ő az, aki nem csak ítél, hanem leveszi rólunk az ítélet terhét. Leveszi rólunk a lelkiismeret furdalás terhét. A korrupt, bűnös világban, amelyben élt a zsoltáros, amelyben élünk mi is, csak Istennél van az igaz ítélet és a kegyelem is. Láttatok vannak körülöttünk, láttat világban élünk sokszor. Nem merünk őszinték lenni, nem merjük az őszinte arcunkat mutatni, mert akkor keresztül gázolnak rajtunk, kihasználnak minket az emberek. De igazából az Istennel való kapcsolatban csak az őszintesség lehet a helyes út a számunkra. Az a vágy, az a kérés, hogy ítélj meg engem, Uram. Itt vagyok, nem takargatok semmit, nem rejtegetek semmit előled. Mutasd meg, hogy a helyes úton járok-e vagy nem. Aki nem fogadja el a megítélést, hanem csak védekezik az Isten előtt is, csak mentegeti magát, az becsapja önmagát. Istent nem, őt soha nem csaphatja be, de önmagát igen. És hogyha valaki hazugságokból építkezik, mert sokkal fájdalommentesebb rövid távon, annak szörnyű lesz a szembesülés azzal, amikor Isten színe előtt áll, és szembe kell néznie önmagával. azzal, hogy légvárakat épített, és amin annyit munkálkodott, amire annyi energiát fordított, az mind semmivé foszlik egy pillanat alatt, mert csak üres, látszat, hiába való. Jézus Krisztus mindig is elítélte a látszat magatartást, amikor valaki csak a külsőségekre figyel, csak mutatni akarta a jót, a tökéletest. És az a szörnyű, hogy miközben ezt akarjuk mutatni, nem ismerjük meg önmagunkat, és nem vesszük észre, hogy sok-sok problémánk éppen ebből az önismeret hiányából fakad. Keresztény életünknek, keresztény hitünknek a lényege, a középpontja az, amiről nagy pénteken is szól ez, Isten ítélete, amely Jézus Krisztus felett teljesedett be a mi bűneink miatt. Milyen döbbenetes az, amikor Jézus Krisztus perére gondolunk. Ő ott van vádlottként, aki nem nyitja meg a száját, mint a bárány, amikor a mészárszékre viszik, és mindenki mond, mindenki beszél, mindenki hangoztatja az érveit. Úgy tűnik, hogy Jézus a vádlott, és hogyha megvizsgáljuk az evangéliumokat, akkor azt látjuk, hogy igazából mindenki más vádlott, csak egyedül ő nem lehet az, mert csak egyedül ő az, aki igaz. Ő az egyetlen igaz ember, és az ő magatartása vádolja mindazokat, akik ott vannak körülötte, és mi is ott vagyunk ebben a perben, akik sokszor olyanokat teszünk, ami miatt talán észre sem vesszük, hogy miket okozunk Jézus Krisztusnak, hogy miattunk is kellett elszenvedje az igazságtalanságokat, de igazából addig, amíg nem ismerjük fel önmagunkat, mi vagyunk a vádlottak ebben a történetben. Csak akkor változik a helyzet, hogyha készek vagyunk arra, hogy így imádkozzunk, ítélj meg engem, ó Isten, vizsgálj meg engem, hozd napfényre az én bűneimet, és add a bocsánatodat Jézus Krisztusért az én számomra. Amikor Jézus Krisztus ítéletet gyakorolt, akkor ő ezt úgy gyakorolta, hogy a bűnt és a bűnös embert külön választotta. Az emberi életnek a hamis döntéseinek a hálójából, amelybe belekerült a bűnös ember, kibogozta őt, és azzal, hogy elítélte, ugyanakkor meghirdette a kegyelmet is, szabaddá tette a régi életéből, hogy újat kezdhessen. Mi emberek a bűnt másra hárítjuk, néha még Istenre is, de ő magára vette a mi bűneinket. Azóta láthatjuk az egyház történetében, hogy nagyon sokszor, amikor ítéletről van szó, akkor újra és újra megismétlődik, hogy igazából akit vádolnak, az egyedül az ártatlan, és akik ítélkeznek felette, ők a bűnösök. És sajnos újra és újra megismétlődik a szenvedő egyháznak a történetében. De nagyon fontos, hogyha én tudom, minden nap Isten igéjének a fényében megvizsgálni az életemet, akkor nem kell félnem attól, amikor az ő színe előtt állok. Hiszen ahogy a Máté evangéliumából hallottuk, a pásztor lesz, a mi jó pásztorunk lesz az, aki külön választja a bárányokat és a kecskéket. És hogyha én a jó pásztorral nap mint nap beszélgetek, nap mint nap hálát adok az ő szeretetéért, akkor nem kell rettegnem attól a naptól, hanem olyan bizalommal tölthet el engem az, amilyen bizalommal eltöltötte a Zsoltárust az, hogy a legjobb, ha Isten ítél felettem, a legjobb, ha az ügyemet, az életemet, a szeretteimet rábízom. Meg van terítve az Úr asztala, hirdeti nekünk Isten ítéletét a bűn felett, és Isten kegyelmét a bűnös embernek, mindannyiunknak. Adjunk hálát ezért a szeretetért. Amen. Énekeljük a 345. dicséret második és harmadik versét.
fennállva hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerette a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében, a 11. fejezetben, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondván. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, valljuk meg a mi bűneinket imádságban. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Téged magasztalunk, menny és föld teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk, és mondjuk, szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen néked, magasságos Isten, áldott, aki jön az Úrnak nevében, Hozsánna a magasságban. Magunkat megalázva mondjuk bűnvaló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Az úrvacsora alkalmával megvallottuk a mi bűneinket, az előbb az imádságban, a keresztelő alkalmával pedig megvallottuk a mi hitünket. Most válaszoljunk bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megállt a mi Urunk, Istenünk, ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendel, közben énekeljük a 184. dicséretet, majd a kórus énekét hallgatjuk meg, és utána a 338. és 340. dicséretet.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ha annak okáért helye van a Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömemet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, semmit sem cselekedvén, versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Most pedig hajtsuk meg a fejünket imádságban, és csendesedjünk el. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a sákramentumban, és hirdetted közöttünk a megváltó Úr életünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, hogy légy segítségül, hogy mi, akiknek szeretetedet megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében. Ezt tőled kérjük az erőt a lélek által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hirdetem, hogy az állandó alkalmainkat most már nem soroljuk fel, ki van téve, de mivel változás van, ezért a kedd délelőtt 10 órakor van a babamama kör, és nem hétfő. Ez fontos, hogy berögződjön. Azt is kiemelném, hogy csütörtökön van konfirmáció 2-kor és 4 órakor. 4 órakor hittan is van. Pénteken konfirmáció 3-kor, szombaton előtt 10-kor. 2-kor foci misszió, 16-kor ifjúsági óra, és 16:30-kor vasárnap szintén van ifjúsági óra. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Varga Szilárd Mihályt és Horváth Csilla és Varga Szilárd gyermekét, valamint Fazekas Milánt, Kollin Andrea és Fazekas Zoltán gyermekét. Isten áldását kérjük a családokra és a gyermekek életére. Így felhívjuk a figyelmet, hogy liraterjesztésben még mindig kapható kalendárium, az idén valami oknál fogva nincs nagy keletje, hát olvassuk el, mert sok információ van benne. Az adó 1%-a még aktuális a kiáratnál, illetve az asztalnál van erre nézve nyomtatványunk. Hirdetem a következőt, hétfőn egyház megyei vizitáció lesz a gyülekezetünkben. De azt jelenti, hogy 4 óra körül idejönnek, vagy 5-re idejönnek a vizitátorok. Kis László, Esperes helyettes és egy világi főgondnok úr, vagy, és ők megvizsgálják a gyülekezet adminisztrációját, gyülekezet életéről tájékozódnak, és aztán pedig 6:30-kor van az a presbiteri gyűlés, amit ők tartanak meg, a vizitációs presbiteri gyűlés. Tehát egyrészt a presbiter testvéreket kérem, amint ezt már megbeszéltük, hogy jöjjenek el. Egyébként pedig nyitott a vizitáció, tehát bárki eljöhet, akit érdekel. Tehát hétfőn 6:30-kor van a tulajdonképpen presbiteri gyűlés, vizitációs presbiteri gyűlés. A következőt hirdetem, ami szintén nagyon fontos, április 8-án, tehát szombaton, templomtakarítás van reggeltől már, templom és udvartakarítás. Aki indítatást érez arra, hogy egy pár órát föláldozzon erre, jó célra áldozza fel, ki kell takarítani a templomot egyébben egyszer legalább, az egészet, karzattól kezdve mindent, készülve így is a húsvétre, az Isten háza is legyen tiszta, ne csak az otthonunk, és ez azt kérjük, hogy aki eljön, az hozzon magával, mondjam így, hogy a megszokott szerszámait, tehát mindent kell csinálni, portalanítani, porszívni, szőnyeget tudsz adni, fölmosni, ablakokat tisztítani, és így tovább. Azon a hétvégén, tehát jövő héten, ugye virágvasárnap van már tulajdonképpen, virágvasárnap délután 4 órakor fontos esemény lesz a templomba. Hoppár Péter nevű jelöltnek a doktori koncertje, ő az egyház zenei tanszéken most fog doktorálni, a Pécsi Református Gimnázium és Általános Iskola főigazgatója. Tehát jövő vasárnap délután 4-kor lesz a Zeneakadémiai Vizsgabizottság előtt ez a doktori istentisztelet. Ez egy rendes, szabályos, református istentisztelet, bizonyos elemekkel. Volt már itt ilyen nálunk, utána pedig egy rövidítettebb koncert lesz, mivel kar nagy is, vagy karvezetői vizsgát is tesz, és a gimnázium diákjainak kitűnő énekkar a koncertje is lesz. Tehát jövő hét vasárnap délután 4 órakor. Erre még egy kérésem van, hogy segítsük annyiban a mi doktorandusainkat, és ha már minket megtisztelnek azzal, hogy idejönnek, meg idejönnek a tudós emberek, hogy aki tudna itt segíteni egy kis süteménnyel, a többi lesz ilyen szokásos vendéglátás, azt mindent ők biztosítanak, hogy kicsit megszínesíteni a koncert utáni kis vendégségnek, gratulációnak a módját. És aztán a nagyheti menetrendet hirdetem. Nagy csütörtökön este 6 órakor van istentisztelet itt a mi gyülekezetünkben hagyományosan mindig úrvacsorával. Ilyen a csütörtök este történt az a bizonyos utolsó vacsora, hogy Jézus Krisztus az úrvacsorát szerzette, és azt hiszem, hogy eléggé egyedülálló a mi gyülekezetünk. Nagy pénteken délelőtt 10-kor és este 6-kor van istentisztelet, és aztán pedig húsvét, vasárnap és hétfő mindkét alkalommal van istentisztelet. És az úrasztalat természetesen megterítettik. Még csak előzetesben mondom, hogy 23-án, tehát a húsvét utáni vasárnap, pedig Szabó István püspök fog prédikálni, tehát az is legyen tudatunkban, még azt majd hirdetni fogom. Tehát ne felejtsük el akkor a jövő hét szombatját, templomtakarítást, és jövő hét vasárnapot, illetve a délutánját, ahol egy doktori istentisztelet lesz ott a templomunkban. Most pedig a 295. dicséret első-második versét énekeljük el befejezésül, Jézusom, ki árva lettem. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.